Az előbb nagyon helyesen hallottuk, hogy különféle ritmusok vannak az életünkben. Én ma este egy olyan ritmusra szeretnélek titeket hívni, amiben talán a dicsőítés egy kicsit nagyobb hangsúlyt és szerepet kap a korábbi napokhoz képest. Azt szeretném kérni, hogy biztos mindenkinek van szép érzéke, és azt vegyük elő, úgy hallgassuk az igét, hiszen ez nagyban segít abban, hogy megértsük, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, amit üzenni szeretném a számunkra. A 19. Zsoltárt olvasom. A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg, a kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait, és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Az előbb felolvasott Zsoltárban az író himnusz zeng Isten dicsőségéről. Teljesen belefeledkezik, sóvárog utána, mindennél jobban szeretne benne részesedni. Hogy mit tesz ezért? Egyszerűen semmit. Leül, megáll egy helyben, nyugton marad, és elkezdi figyelni a világot, amely körbeveszi őt. Elmélkedik, szemlél, és szétnéz maga körül, hogy milyen világban is van, és próbálja azt felfedezni. A mai napon a Zsoltár alapján arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is tudunk Isten dicsőségéhez közelebb kerülni. Isten dicsőségéről röviden annyit, hogy ez Isten legmélyebb lényét, valóságát jelenti, ami ő maga. Leegyszerűsítve úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten legmélyebb valóságának jelenlétével találkozunk ott. A Zsoltár alapján három dolgot néznénk meg. Isten dicsősége a teremtett világban, Isten dicsősége az igében, az ő törvényében, és végül Isten dicsősége bennünk. Kezdjük a teremtett világgal. Isten dicsősége a teremtett világban. Azt mondja a Zsoltár. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az, amit hallunk, az nem más, mint költészet. A zsoltáros nem akarja különféle tudományos képletekkel leírni, hogy valójában nem is a föld forog, mármint hogy a föld körül forog, mármint a föld forog a nap körül, tehát nem akar belebonyolódni ilyen dolgokba, hanem egyszerűen megragadja azt a világot, amely körülveszi. Biztosan vannak köztetek olyanok, akik nagyon szépségnek, nagy szépségnek látják a különféle képleteket, és el tudnak benne merengeni, fel tudják fedezni a rendszerben levő szépséget, hogy minden harmóniában van. De amit zsoltáros itt csinál, az költészet. Arról beszél, hogy hogyan látja a világot, amikor megáll, elkezd gondolkodni, és egyszerűen belefeledkezik abba a látványba, ami körbeveszi. Érzi az Isten jelenlétét a teremtésben, amely a maga hihetetlen bonyolultságával és összetettségével mégis egy harmonikus rendszerbe áll össze. Látja, hogy a nappal sötétséggé válik, aztán ez a sötétség ismét átfordul egy világosságban, ahogy ez a dinamika lüktet egymás után. Látja, hogy a nap, mint egy ifjú, amely ereje teljébe van, friss házasként és hősként fut a pályáján, és újra bejárja azt a horizontot. Nincs semmi döcögés, nincs semmi akadozás, hanem minden szépen és rendben zajlik. Ebből az egészből pedig azt szűri le, hogy milyen dicsőséges is mindezek teremtője, az alkotó, aki mindent ilyen szép gondossággal és szépséggel megalkotott, összeszerkesztett, nem csak elgondolta, hanem pontosan ki is vitelezte az egészet. Az alkotás az alkotóról tanúskodik, róla beszél, ezt viszont csak az veheti észre, aki megfelelő érzékenységgel figyel oda. Azzal, hogy Isten terve szerint működik a teremtett világ, egyrészt beszél Isten dicsőségéről, amit Isten megalkotott, olvassuk a Biblia első lapjain, arra ő maga mondta ki, hogy jó. Amikor látta, hogy működik a természet, hogy zajlik egyik nap a másik után, hogy élnek az állatok, hogy nő a fű, hogy nőnek a különféle fák és növények, hogy népesítik be az állatok ezeket, akkor megállapította, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Másrészt pedig ez a teremtés, ez beszél az arra fogékony embereknek is. A mai világban talán soha nem látott szerencsénk van ezzel kapcsolatban, hiszen könnyedén elutazhatunk akár egy másik városba, egy másik országba, de még egy másik kontinensre is. Különféle hegycsúcsokat mászhatunk meg, soha nem látott mélységekbe ereszkedhetünk le, elképesztő színes barlangokba mászhatunk, és mind az Isten dicsőségéről beszél. De még itt a városban is, ahol talán az égen a csillagokat nem is olyan könnyű észrevenni, és ahol talán nincs is annyi zöld, mint a városon kívül, hogyha járunk és kelünk, és figyelmesen szemlélünk a különféle terek kialakításában, a domborzati viszonyhoz való alkalmazkodásban, a különféle építészeti remekekben és csodákban, ugyanott van és felfedezhető, talán egy picit indirektebb módon, az Isten dicsősége, hogy micsoda bölcsesség az, amely ezt elgondolta és megadta a kivitelezés lehetőségét. A teremtett világon való elmélkedés nagyon sok mindenkit megihletett már. Amit itt a zsoltáros ír, hogy a szépséget látja, azzal nem ő volt az első. Sokkal korábban vannak már különféle dokumentumaink, akár Babilonból, Egyiptomból, vagy az ókori Athénból is. Azonban ezek az írók mást látnak a teremtett világban. Ezek az írók a különféle teremtményekben isteneket tisztelnek, azokat fedezik fel, és imádják őket, nem az alkotó kézjegyét, hanem mint önálló létezőket értelmezik őket. Minket talán itt ma nem feltétlenül ez a túlértékelés veszélyeztet, hanem inkább ennek a másik oldala, a természet leértékelése, vagy az arról való teljes megfeledkezés, amikor az ember nagyon könnyen tud egy olyan mesterségesen körülvett világban élni, ahol igen nehéz, vagy igen kismértékben lehetséges bárminek a látása, a tapasztalása, a bármivel való kapcsolatba lépés, amelyet Isten közvetlenül teremtett. A zsoltáros ugyan megszemélyesíti a teremtett világot, de nem esik ebbe a két végletbe, se nem isteníti, se nem értékeli le, hanem az egész harmóniában azt látja, hogy mint egy kórus, amely a beléteremtett szimfóniát zengi, hirdeti a teremtő dicséretét, bölcsességét, istenségét. Ezzel szemben pedig az érzéketlen számára az ég egyszerűen csak egy ég, a csillag pedig egyszerűen egy csillag, aminek az a dolga, hogy fent legyen az égen, és este világítson. Sok mindent elmondtunk, és még több mindent lehetne elmondani, sokféle szempontot be lehetne még hozni a teremtett világgal kapcsolatban, azonban nekünk most a legfontosabb kérdésünk az az, mennyire lehet mélyre hatolni Isten dicsőségében, amikor pusztán és kizárólag a teremtett világot vizsgáljuk, azon csodálkozunk. Hogy megnézzük ezt a zsoltárt, látjuk, hogy itt van ez az ember, aki megáll egy pillanatra, talán már ez is szokatlan és újdonság a mai világban, megáll egy pillanatra, és odafigyel a teremtésre, és egészen odáig jut el, hogy meglátja az Isten dicsőségét. Az a szó, ami itt az eredeti szövegben benne van, egy általános Isten fogalomról beszél. Az egek Isten dicsőségét hirdetik általánosságban. Beszélnek valaki olyanról, aki ezt az egészet szépen elgondolta, és harmonikus rendszerben megalkotta. Beszélnek arról az alkotóról, aki fölöttük áll, akinek köszönhetik a létüket. És az a csodálatos, és az az elképesztő ebbe az egészben, hogy a teremtett világ a mai állapotában is, amely magán viseli a bűnbeesés következményeit, amely magában hordozza az ember által elpusztított és szennyezett részeket, még a mai 2015-ös állapotában is ugyanazt az alkotót, ugyanazt a teremtőt dicséri, és lehetőséget kínál arra, hogy eljussunk az alkotóról való gondolkodásig. A zsoltáros eddig jut el, azonban Isten dicsőségéhez közelebb szeretne jutni. Lát egy utat, amit Isten maga készített el, ami azért van ott, hogy még közelebb engedje őt magához. Ezért rátér az Isten törvényére, az Isten igéjére. Hogyan csodálkozik az Isten törvényén? Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Először is le kell szögeznünk, hogy a zsoltáros ízlésével itt nincs semmi probléma. rendben van az értékrendje, amikor a törvényben gyönyörűséget lát. A törvény alatt ő nem azt érti, amely megkötözi az ember életét, amely gúzsba köt és mindenféle örömöt elvesz tőlünk, és különböző nehézkes szabályrendszerekbe belekényszerít, éppen ellenkezőleg, amikor az Isten törvényéről beszél, ugyanazt a szót használja, amit Isten jelentett ki Mózesnek, ugyanazt a szót használja, ahogyan Isten mutatkozott be Mózesnek, ez pedig jelzi, hogy szövetséges viszonyban van Istennel, jelzi azt, hogy személyes kapcsolata van vele, és jelzi azt, hogy az a törvény, aminek örül a zsoltáros, az a szövetséges, személyes kapcsolatban egy ajándék Istentől. Istennek ezt az adományát látja a törvényben. Több oldalról meg is vizsgálja, amivel a költői síkon különféle szinonímákat sorol, és egy teológiai síkon pedig az Isten igéjének azt az oldalát mutatja be, amely mindent lefed, amely teljesen körbeveszi az ember életét a maga valójában, körbeveszi az ember testét, lelkét, szellemét, úgy, ahogy az ember megteremtette őt. Ahogyan pedig a teremtett világ a maga működésével beszél és üzen egy általános Isten fogalomról, úgy az az ajándék, amit a törvényben jelen van és elérhető, úgy engedi a zsoltárost még közelebb az Isten dicsőségéhez. De hogyan is lehet ez? Nézzük meg ezt pár praktikus szempontból, hogy min is csodálkozik ez az ember. Csodálja az Isten törvényében azt az alapvető, helyreállító erőt, ami életerőt, vitalitást ad a megszáradt, összetört, elfáradt emberi léleknek. Ahogy az Isten törvényén elmélkedik, ahogy rácsodálkozik, egyszerűen érzi magán, ahogy az Isten igéje megeleveníti és élettel megtölti. Érzi azt, hogy valami olyan van benne, amely elengedhetetlen lelki táplálék, és amelyet napról napra újra és újra magához kell, hogy vegyen. Ez pedig azért van, mivel a benne lévő gyengeség, fáradtság, megkötözöttség, reménytelenség, fájdalom, amelyre keresi a megoldást, amely sürget, hogy begyógyítsák, hogy bekötözzék, hogy megválaszolják, az az Isten igéjében elérhető. Ahhoz a tökéletességhez való igazodás, amelyre mindig is vágyott az ő emberi természete, az itt van az Isten igéjében, az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Miután pedig életre kapott az ő lelke, észreveszi azt, hogy ezt az életerőt egy meghatározott mederbe tereli az Isten igéje, az intés határozottságában látja azt a bölcsességet, amit Isten kínál. Nem uralkodást, elnyomást, hanem felsegítést és szeme felnyitását. Hogyha az Úr intő szava nem figyelmeztetné, nagyon könnyen pusztulásba torkolhatna az ő élete. Az együgyű embert könnyű lenne becsapni, ha az Úr nem őrizné, és nem tenné őt értelmessé. Kijózanító hatása van ennek az intő szónak, ennek a határozottságnak, amikor rávilágít az ember elesettségére, rávilágít arra a tengelyre, ami körül forog az élete, hogy a legfontosabb vagyok én magamnak, bár ez a legfontosabb dolog, ami én vagyok, ez nem tud segíteni rajtam. És megmutatja a maga objektivitásával az Isten igéje, hogy miről is szól a körülöttem lévő világ, mennyire Isten akarata és következménye minden. Ezt a bölcsességet dicséri, az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. A felüdített lélek a bölcsesség után a zsoltáros az eszével tudatosan is belátja, hogy amit az Isten adott neki, az valóban az ő javát szolgálja. A bölcsesség irodalomban a szívnek nem olyan asszociációi vannak, amit mi gondolunk talán elsőre, nem az érzelmek központi helye, hanem az akarat, ahol a legmélyebb emberi döntések születnek, amely az embert érinti úgy egzisztenciálisan. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, a bölcsesség irodalomban a szív azt a szerepet tölti be, amit mi ma a fejnek engedtünk át. Az Úr rendelkezései arra a belátásra segítik, hogy az Isten az emberrel van, az emberért. Ez pedig örömhír, ez örvendezésre ad okot. Az ésszel, az akarattal, a tudatosan vizsgált rendelkezések örömöt és boldogságot eredményeznek. Itt vannak azok az igazságok, amelyekre mindig is vágyott az emberi akarat. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. A felüdített lélek, a kapott bölcsesség és az akarattal való belátás következtében egyszerre felragyog a szeme. Ez pedig jelzi, hogy éber és aktív lett. Az Úr a parancsolataival feltárja azt az igazságot és valóságot, ami körbeveszi az embert. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy amikor a 10 parancsolatban elmélyülünk, akkor nagyon sok szinten látjuk annak az egyes parancsolatoknak az életünkhöz való kapcsolódását. Meg lehet látni, hogy mennyire kiterjed és körbeveszi az embert több oldalról. Feleszmélhetünk ilyenkor, hogy mi is vesz igazán körül, mit jelentenek a tettek, a szavak, a célok, és merre tart az ember élete ezen keresztül. Ez pedig világosságot és tisztánlátást eredményez. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. A felüdített lélek, a kapott bölcsesség, az akarattal belátott igazság és az aktivitás, az éberség egyetlen irányba hajtja az embert az Isten félelem felé. Az Úr törvényére egyetlen válasz adható, mégpedig az Isten félelem, amelyről azt mondja, hogy megmarad örökké. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Végül pedig teljesen összefoglalja még egyszer a zsoltáros, amit meglátott, amit megfejtett az Isten igéjéből, és azt veszi észre, hogy az általa megfogalmazhatott legértékesebb dolgok, a legtisztább arany és a legédesebb méz mind-mind kevés ahhoz, hogy kifejezze azt a dicsőséget, azt az értéket, amit Istenből meglátott és megtapasztalt. Az Isten dicsőségének pedig ez a közelsége egyetlen reakciót vált ki. Én is a részévé akarok válni. Szükségem van erre a dicsőségre, szükségem van erre az isteni lényegre, hozzá szeretnék tartozni. Ahogy az elszórt dicsőség morzsákat követi, a teremtett világból kiindulva, az Isten törvényén keresztül, egyre közelebb érkezve hozzá, úgy értékelődik fel valami elképesztő módon az Isten igéje, az Isten lényege. Mindebből pedig természetes módon fakad, hogy meg akarja vizsgálni, hogyan illeszkedik ő bele ebbe a rendbe, ebbe a harmóniába. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg, a kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Amikor ilyen elképesztő közelségbe jut Istenhez, akkor látja az ő lényegét, ezért magába is tekint. Ahogyan ezt megteszi, észreveszi, hogy pont az ellenkezője van meg benne. Nem érzi magát beleillőnek ebbe a dicsőségbe. Észreveszi, hogy bizony emberi oldalról nagyon erősen hiányzik belőle minden, nélkülöz mindent, ami az isteni közelségnek az eredménye. Először is ott vannak a tévedések, ott vannak olyan dolgok, amiket az ember nem is szándékosan visz véghez. Jót akarsz, mégis rosszul sül el, ugye ismerős. Nem szeretnél te hibázni feltétlen, megbántani valakit, vagy elrontani egy helyzetet, de valahogy az a hév, amivel belecsapódsz, egy helyzetbe vagy, amiben megtalálnak pont akkor és ott, valami olyan dolgot eredményez, amely összetör, amely megbánt, amely elront, amely valamilyen deformációt okoz. Ezen már mi emberek talán nem is csodálkozunk, hiszen legalább ennyi önismeretünk van. Titkos bűnök egyszer lehetnek olyan dolgok, amiket senki nem tud, csak te, aki elkövette. Csak te voltál ott az emberek közül, vagy pedig lehet olyan is, amit mindenki lát, csak egyedül te vagy rá vak. Mindenki érzékeli, talán így is definiálnak, így is bélyegeznek meg a hátad mögött, de te képtelen vagy meglátni, és újra beleesel ugyanazokba a hibákba, ugyanazokba a problémás helyzetekben találod magad. Végül pedig a kevésséget is felfedezi a szándékos, szemtelen, elbizakodott és öntelt dolgokat az életben, amik nagyon is tudatosak sokszor, és annyira jól esnek az embernek, annyira meg tudnak határozni, és annyira az életünk részévé tudnak válni, a személyiségünk részévé. Ettől mind szabadulni szeretne, amikor vágyakozik az Isten dicsősége után, ott szeretne közelebb kerülni, de annyira nagy a kontraszt, olyan nagy a különbség az Isten törvényének tökéletességével, határozottságával, igazságával, örök voltával szemben látja az ő elesettségét, az ő jelentéktelenségét, az ő nyomorúságát, az ő összetörtségét, az ő tökéletlenségét, mindenféle igazságot nélkülöző életét. Mit lehet tenni? Hol van itt kiút? Nézzük meg, hogy mit tesz a zsoltáros. Nem lát más lehetőséget az embernek, mint hogy teljesen kiteszi magát Istennek, elkezd imádkozni, odaveti magát az Isten dicsőségének lábaihoz. Imádkozik, könyörög, és akkor felcsendül egy ima az ő imádságával együtt, amelyet Jézus mondott el. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőíthessen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön, azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőítsd meg, atyám, te dicsőíts meg önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Ekkor egy imádság csendül fel az ő imájával együtt, Jézus imádsága, aki együtt imádkozik velünk, hogy megmutassa, hogy neki sikerült az, hogy az Isten törvényében megmutatott dicsőséghez közel kerüljön. Jézus, aki valóságosan megcselekedte, és végigment azon az úton, aminek a vége az Atya legmélyebb dicsősége, akinél az ígéret valósággá vált, megtartotta a törvényt, és bőséges jutalmat szerzett. Olyan jutalmat, amely minden jutalomnak kiapadhatatlan forrása lett. Bár az ő szembe a törvény megtartása az életébe került, feláldozta magát azért, hogy az emberben felgerjessze ezt a vágyat, és ezt a vágyat valósággá tegye. Meghalt azért, hogy a bennem lévő érdemtelenség, sötétség, elesettség, méltánytalanság helyére az a dicsőséges, isteni jelenlét kerülhessen, ahova ő került, amit ő szerzett meg, hogy a vágyakozás, a legmélyebb találkozás Isten lényével elérhető és élő lehessen. Ez nem álomvilágot jelent, hanem az elképzelhető legmélyebb valóságot. Jézuson keresztül soha nem látott közelségbe kerül az Isten dicsősége, és Jézussal egyre többször van lehetősége átélni, akár még itt a földi keretek között érzelmileg is az embernek azt a gyönyörűséget, amiről itt a Zsoltáros beszél. A Szentlélek által hozza el Isten mindannyiunk életében azt a vágyakozást, azt az Istenre mutatást mindannyiunknak, amiről a Zsoltáros beszél. Kívánjuk, vágyakozzunk az Isten dicsősége után, és csodáljuk, ámuljuk azt az élő kapcsolatot, ami mindennél értékesebb, mindennél édesebb, mindennél biztosabb, egyelőre itt a földi keretek között, de teljes valójában pedig a menny dicsőségében. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te világosan szólsz nekünk arról, hogy a körülöttünk lévő világban ezernyi és ezernyi morzsát szórtál el, amely a Te dicsőségedhez vezet bennünket, amely a Te dicsőségedről tesz bizonyságot, és arról beszél, hogy Te ma itt vagy, ebben a világban élsz és uralkodsz, jelen vagy. És a Te akaratod és tudtodon kívül semmi sem történhet. Mindezek mellett, Uram, hozzuk eléd azt a sokféle tapasztalatot a hétköznapokból, amikor elesettséget, széttörtséget, fájdalmat, gyászt, romlottságot, megkötözöttséget, és még olyan sok szenvedést okoz nekünk. Te látod, hogy mennyire körbeveszi a mi életünket, az a természet, ami bennünk van, az az állapot, amikor hiány vagyunk a Te dicsőségednek. Kérünk Téged, Te erősíts bennünket, attól, hogy tudjuk átélni a Te igéddel való foglalkozás során azt a felüdülést, azt a bölcsességet, azt az örömöt és azt a ragyogást, azt az életerőt, amely helyre teszi a mi életünket, és amely elkezd gyógyítani ott, ahol szenved a mi életünk. Te légy velünk, Urunk, a kapcsolatainkban, a munkánkban, te légy velünk a családunkban, amikor úton vagyunk, amikor megérkezünk. Te nyisd fel a mi szemeinket, és adj érzékenységet észrevenni és meglátni a te jelenlétedet, a te dicsőségedet, amely bizalmat ad, amely erőt ad, amely megmarad örökké. Kérünk téged, hogy tudjunk ilyen emberekké válni, amerre járunk, de imádkozzunk ezért a városért, imádkozzunk az egész országért, te látod, hogy mennyire nagy szüksége van az egész népünknek arra, hogy meglássa a te dicsőségedet, a te jelenlétedet, hogy lehet hozzád fordulni, te ma is kézben tartasz mindent, és lehet, hogy vannak szenvedések, de minden szenvedésre nálad el van készítve a megoldás, a gyógyír, a gyógyítás. Kérünk, Urunk, te légy az egész európai kontinenssel, de te légy az egész világgal. Add, hogy tudjon minél több helyen felragyogni az a dicsőség, amelyet te adsz. És add, hogy tudjunk ebben az egész világban világító dicsőségben mi magunk is beállni, azzal a reménységgel, amit megmutattál eddig, vagy amit ezután fogunk tőled kapni. Kérünk téged ad, hogy merjünk erről beszélni, merjük ezt kitenni más emberek elé, hiszen nagy szüksége van az egész világnak erre. Kérünk, Urunk, hadd váljon ez valósággá. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.